Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Civil Rádió FM 98. A független rádió.
Mónika vagyok.
Helga vagyok.
Emese vagyok.
Zsófi vagyok.
Bíborka vagyok.
Hát ti kik vagytok?
Írva lányai.
Éva lányai. Műsor nem csak nőknek.
Szerbusztok, kedves lányok, jó napot kívánok, uraim! Éva lányairól, Éva lányainak, de ez most nem egészen igaz, mert kivételesen Ádám fiairól fogunk megtudni néhány dolgot. Nem akarnám én ezt különösebben elviccelni, mert nem egy derűs téma, ami újra szóba kerül. Az az igazság, hogy én akárhányszor foglalkozom a családon belüli erőszakkal, mindig azt hihetik, hogy milyen napra kész vagyok én, mert mindig adódik hozzá egy konkrét eset. Csak hogy nem én vagyok ennyire ügyes, hanem a világ ilyen, mert akárhányszor szóba kerül a családon belüli erőszak, mindig történik valami, ami egy konkrét példa lehet erre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig történik családon belüli erőszak ma Magyarországon. A telefonszámaink, amin keresztül bekapcsolódhatnak a műsorunkban, 489-09-99, 0630-228-98-00. És nem csak azért mondtam, hogy Ádám fiai, mert Éva lányai, hanem azért is, mert a mai vendégem Demeter Ádám, és azt kell elmondanom róla, hogy a Stop Férfi Erőszak Project munkatársa, aktivistája Ádám.
Jó napot kívánok, önkéntese.
Önkéntese. És akkor az is kiderült pillanatokon belül, ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ez nem alapítvány, nem egyesület, hanem a civil szerveződések legcivilebbike.
Igen, igen.
Hogy lett ez?
Hát a Stop Férfi Erőszak projekt története az 2005-ig nyúlik vissza, ha jól tudom, akkor volt egy Európai Uniós Daphne projektben létrejövő végül is ez az egész projekt, amit azt hiszem, akkor én még nem voltam benne, úgyhogy ezért vagyok ilyen bizonytalan. Azt hiszem, 2 évig ment ez a projekt, amikor ennek tényleg jogi formája volt, és utána, akik ezt csinálták, kollégáim úgy gondolták, hogy nagyon fontos, hogy maradjon egy ilyesmi projekt, és akkor teljesen magánemberként, magánszerveződésben tovább vitték ezt a dolgot.
Ez azt jelenti, hogy az alapötlet az EU-é volt, és talán már más országokban is léteznek hasonló férfi szerveződések?
Hát Nyugat-Európában és világ más tájain vannak igen ilyen jellegű projektek. Szil Péter kollégám, ő sok évig élt külföldön, és ugyanilyen projekteket szervezett, futtatott fel Svédországban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban. Tehát tulajdonképpen itt is ő indította el ezt, hogy a férfiak is tegyenek ezért az ügyért. Azt konkrétan nem tudom, hogy ez az EU-s felkérés volt, vagy milyen formában történt ez a pályázat, de így indult el.
Nehéz dolga volt a kollégájának, hogy egyáltalán maga köré gyűjtsön férfiakat ebben a témában?
Hát ez jó kérdés, mert ugye mi olyan férfiakat akarunk megszólítani, akik változtatni akarnak a viselkedésükön. Tehát mi nem erőszakkal térítünk, vagy veszünk rá bárkit is, hogy hozzánk csatlakozzon, vagy egyáltalán érdekelje, amit mi csinálunk, hanem az fontos, hogy hogy fölébredjen benne ez a dolog, hogy ő is ezért valamit tenni akar, hogy változtatni akar a viselkedésén, önkritikusan szemlélni a társadalmi nemi szerepét, és ebben tudunk mi segítséget nyújtani. Úgyhogy, hát mint a példa mutatja, kevesen vagyunk. Tehát, hogy
mennyi ez a kevés?
Hát most a Stop Férfi Erőszak projektben 3-an vagyunk összesen.
De azt lehet tudni, hogy hány emberre hatnak?
Hát ezt nagyon nehéz mérni szerintem. Igazából megmondom őszintén, hogy a legtöbb eset, amikor férfiak hozzánk fordulnak, az azért van, mert a párjuk, társuk küldi őket, hogy változtassanak a viselkedésükön. Igazából én is így kerültem a projekthez, hogy a feleségem megismerkedett a feminizmus gondolatával, és rájött olyan, hogy meglátott olyan dolgokat a viselkedésemben, ami korábban is zavarta, csak nem tudtam mondjuk nevén nevezni, és így alakult az, hogy ő már nevén tudta nevezni, és én is elkezdtem ezzel utána foglalkozni, és keresni erre a lehetőséget, az, hogy ő ajánlotta ezeket a köröket, ahol végül is bekerültem. Úgyhogy a legtöbb esetben az a szomorú tapasztalatom, hogy úgy magától egy férfi nem keres minket. A legtöbbször kell ez a dolog, hogy valami történjen.
De ez változtat azon, hogy mennyire lesz belátó egy férfi, hogy küldték, vagy maga jutott erre az elhatározásra? Persze ez egy nehéz kérdés, tudom, mert honnan is tudnánk. Hogy eljutottam már arra a szintre, hogy maga is belátta, vagy küldték, de hát ettől ő még megvan róla győződve, hogy ahogy ő gondolkodik, az helyes.
Hát igen, ez azért nehéz, mert önmagában az, hogy valaki belátja azt, hogy mit csinál, az még nem elég. Tehát azon változtatni is kell, és igazából ez a nehezebb, mert annyira erősek ugye a társadalmi nemi szerepek által történt beidegződések, hogy nagyon komolyan ismereti munkát igényel, hogy ezen változtasson az ember. Nem beszélve arról, hogy iszonyú erős a társadalmi nyomás, visszanyomás, hogy aki egyáltalán megmeri kérdőjelezni a patriarhátusnak ezt a működését, hogy miért nem lehet ezt másképp csinálni, azt a férfi társai nagyon sok esetben visszanyomják, és nekünk is voltak olyan kollégáink, vagy munkatársaink, akiket mondjuk ez a passzi, azt hiszem így hívják ezt a szót, hogy visszasorolódnak a patriarhátus kötelékébe. Aki viszont tovább tudja ezt csinálni, annak vállalnia kell azt, hogy valamilyen szinten a patriarhátus diszidense lesz.
Már ne haragudjon, Ádám, de annyira nem tudom elképzelni magáról, hogy akár verbálisan, akárhogy is ne szeliden viselkedne.
Igen, ez is érdekes dolog, mert azt ugye tudjuk, hogy a legtöbb bántalmazók, akik már fizikai bántalmazást is elkövetők, azok általában a társadalom szerint nagyon sokszor nagyon elismert emberek, vagy pont ez, hogy nem gondolják róluk, hogy viselkednek mondjuk párkapcsolati szituációkban, vagy hogy hajtják az uralmuk arra a nőket. Ez számtalanszor kiderül híradóban is, például bántalmazásos vagy gyilkossági esetekben, hogy mondják a szomszédok, hogy hát de olyan rendes ember volt.
Senki más nem bántott, csak a feleségét.
Igen, ez nagyon szomorú dolog. És hát igazából nagyon sokféle módja van annak, hogy egy férfi a párkapcsolatban, hogy használja ki a másikat. Tehát ugye az erőszakpiramis, ami nagyon enyhe dolgoktól indul, ami ugye amikor már fizikai erőszakba csap át, ugye az már a gyilkosság, a piramis csúcsa. És a legkisebb szinteken ugye van a haszonelvű erőszak, amit mondjuk én is gyakoroltam, amikor nem arról van szó, hogy mit tesz a férfi, hanem mit nem tesz.
Amire azt szokták mondani, hogy minden férfi önző, hogy hogy nem elég önzetlen ahhoz, hogy segítsen a párjának, nem elég önzetlen ahhoz, hogy észrevegye, hogy mikor kéne segíteni. Ezek azok a helyzetek?
Nem feltétlenül ezek, és nagyon érdekes ez a szó is, hogy segíteni, mert
ebben benne van, hogy neki kéne egyedül.
Igen, hogyha valakinek segítenem kell, akkor az azt jelenti, hogy az a másik feladata tulajdonképpen. Igen. Nem is pont erre gondolok, hanem ezek olyan dolgok, ami férfi viselkedés, a nem csinálása a dolgoknak, hogy ezek olyan dolgok, ami ilyenkor a másikra hárul, egy párkapcsolatban, mondjuk a szabadidő eltöltésének a megszervezése, vagy az, hogy egyáltalán kitalálni, hogy mit egyenek mondjuk ebédre, vagy mit egyen a család. Mm-hmm. Szóval én ilyen dolgokra gondolok, ami ugyanolyan felörlő egy kapcsolatban, mint az erőszakpiramisból följebb lévő bármelyik másik. Tehát már nagyon alacsony szinten elkezdődnek ezek a dolgok.
Vajon a piramis legalsó részéről egyenesen vezet fel az uta tetejére?
Hát szerintem ez az eszkaláció, ez megfigyelhető, igen. És ahogy durvul ez a dolog, az előzőek mindig ott maradnak, azt hiszem, hogy ez a tapasztalat. Tehát egyre tényleg fokozódik ez a dolog, és egyszerre lesz jelen ez a többfajta erőszakforma. Akár a lekicsinlés, a gúny, a verbális erőszak, elszigetelés, gazdasági erőszak, gazdasági függés kialakítása, ezek mind egyre durvábbak.
És érdekes módon nem tudom, hogy látja, én semmiféle előrelépést nem látok. Most akkor mégiscsak utalok a konkrét tényre, az egész ország erről beszél, a vakkommondorról és az országgyűlési képviselőről, mintha még elnézőbbek lennénk ezekben az esetekben, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy csak az intolerancia szinten csökkent.
Hát, ezt nem tudom, de nagyon-nagyon érdekes, hogy ilyen helyzetekben nem háborodik fel a közvélemény. És nagyon, még szinte ezekben a helyzetekben sem nevezik néven azt a dolgot, hogy itt azért történik bántalmazás, mert megteheti. Egy férfi megteheti. Azt nem tudom, hogy ki mennyire elnézve, de szerintem azért elég nagy felháborodás volt bizonyos körökben, akik erre
érzik. De bizonyos körökben meg reagálni kellett volna rá.
Igen.
És akkor most nevezzük nevén az országgyűlés szintjén. Igen. Ez nem tűnt bűnnek.
Hát ez az országgyűlés, ahol olyan kijelentéseket lehet tenni, hogy a nők maradjanak otthon és szüljenek, és akkor nem lesz családon belül erőszak. És mit
Igen,
várunk?
Semmit nem várunk, és mégis, hogyha már az elejéről kezdjük, akkor tetszett magának ez a projekt, és ott maradt. Mert ugye a civil foglalkozása egészen más, és letömbből egy önkéntes. Mi az, amit elhatároztak? Mi volt a cél?
A legalapvetőbb célunk azt hiszem, hogy az, hogy jelen legyünk, hogy látszódjon az, hogy itt férfiak is foglalkoznak ezzel a dologgal, mert azt gondoljuk, hogy önmagában a nők részéről történő szervezkedés, vagy működés ezek ellen a dolgok ellen nem elég a cél elérésére, hogy az egyenlőség megvalósuljon a társadalomban. Nem lehet ezt megvalósítani a férfiak együttműködése nélkül, vagy belátása nélkül, azaz anélkül, hogy lemondjanak bizonyos előjogokról, amit élveznek ebben a patriarchális berendezkedésben.
Na, hogy határoznám meg, hogy milyen férfiakat várnak, akiknek segíteni tudnak?
Hát, mint mondtam a beszélgetésünk elején, azokon, akik szeretnének is változtatni a viselkedésükön. Sokszor megkeresnek minket olyanok, akik környezetükben látják, hogy családon belül erőszak történik, akár rokonságukban, akár szomszédoknál. És megkeresnek minket, hogy akkor ők most azonnal tenni akarnak valamit, de ezekben a helyzetekben nagyon sokszor nem arról van szó, hogy magukon akarnak változtatni, vagy saját magukhoz állni önkritikusan, hanem mint egy szupermen megoldani a környezetükben ezt a helyzetet, és ezek így általában nem működnek, tehát mi nem vagyunk hatóság, mi nem tudunk fellépni senki ellen így. Ez tényleg ez egy olyan projekt, ami az önmagával való munkát segíti a férfiaknak, hogy önmagukon tudjanak dolgozni.
Van önöknek egy honlapja, egy kicsit meséljen nekem egyrészt arról, hogy a honlap mit mutat, másrészt arról, hogy az a beköszönő szöveg, ami nekem nagyon szimpatikus volt, miről szól, mert szerintem az már segít eligazodni, hogy jó helyre fordultak-e.
Közben eszembe jutott még valami, amit mondja szerettem csak volna pontosítani, mert nem hangzott el eddig, hogy a Stop Férfi Erőszak projektnek van egy szervezése, egy férfi csoport, ami két külön dolog, de átfedésben van, mert aki a Stop Férfi Erőszak projektben benne van, annak részt kell venni a férfi csoport ülésein is, ami 6 hetente van, és viszont oda járnak olyan emberek, akik nincsenek benne mármint a Stop Férfi Erőszak projektben. És ez egyébként a honlapon is fönn van, most akkor itt vissza tudok kapcsolódni a honlaphoz.
Várjon, ez most nagyon érdekes. Hogy kerültek össze azok a férfiak, akik összejárnak rendszeresen, és mit csinálnak ott?
Hát nagyrészt ugye ismeretségi körből, vagy esetleg aki a honlapon keresztül talált meg minket. Ezek olyan ülések, amik 6 hetente vannak délutánonként, 3-4 órás ülés, attól függ, mennyien vagyunk. És
az
itt,
kemény idő.
Igen. És itt mindenki hozza éppen aktuális témáját, amiről szeretne beszélni.
Saját magáról.
Igen, itt saját magunkkal foglalkozunk. A kollégáim, Szil Péter és Kuszin Gábor, ők ugye pszichológusok, pszichoterapeuták, és az ő szakmai irányításukkal történnek ezek az ülések, tehát nem csak úgy a vakvilágban beszélünk, és mindenki elmondja a panaszát, hanem ezt meg is beszéljük, vagy meg is oldjuk, hogy előre tudjon lépni, akinek az adott helyzetben valamire szüksége van, és nagyon fontos a csoportnak a számonkérési lehetősége, hogy ne csak az legyen, hogy ott beszélünk dolgokról, hanem hogy ezt meg is tudja valósítani, aki oda jár.
Na, hova jutott?
Igen, és hogy ez ezért fontos ez, hogy a következő alkalommal ezt is megbeszéljük, hogy akkor sikerült ebből megvalósítani valamit, vagy sem, vagy mit tett hozzá a hétköznapokhoz, ami ott elhangzott. És nagyon erős, megerősítő szerepe van a csoportnak, amit mondtam korábban, az erős nyomás miatt, ugye, ami a férfi társakból árad ilyenkor az ember felé.
Állandó zárt társaság, vagy jelentkezhet még, ha valaki mondjuk most hallgat minket, és szeretne járni oda?
Ez nem egy zárt társaság, de a jelentkezésnek vannak feltételei. Az első az, hogy el kell olvasni a honlapunkon található kiadványainkat, képbe kerül, aki ezt elolvas, hogy egyáltalán mivel foglalkozunk.
Nehogy rossz helyre menjen.
Utána eljön egy beszélgetésre, ott találkozik a csoport tagjaival, és utána meglátjuk, hogy nekünk szimpatikus az illető, és hogy mi szimpatikusak vagyunk-e neki.
Jól feltételezem, hogy fiatal férfiakról van szó, és nem 50 fölöttiekről?
Hát ezt így nem tudom kijelenteni, szerintem 20 és 60 között, ez így nem tudnám így megmondani.
Azért, mert azt gondolom, hogy a fiatal férfiak sokkal fogékonyabbak arra, hogy átértékeljék a saját szerepüket, mint valaki, aki már a fél életét leélte.
Ezt nem tudom.
Ez egy rossz általánosítás volt ezek szerint. akkor most visszatérhetünk a honlapra, és folytathatja ott, hogy milyen információk vannak a honlapon, vagy kezdjük a könyvvel.
Melyik könyvvel? Könyvekkel?
Azzal a könyvvel, ami rögtön megjelenik, ha az egyáltalán rátalál a Stop Férfi Erőszak Project vagy projekt honlapra, mert hogy őszinte legyek, szerintem magától ez nem üti be senki, csak ha már hallott róla.
Hát ezért igyekszünk jelen lenni mindenféle olyan rendezvényen, ami a munkánkkal kapcsolatos, ott visszük a molinónkat, meg kivisszük, felvesszük a pólóinkat, amire ki van írva, úgyhogy ezért lehet találkozni a weboldal címével. Az kétségtelen, hogy a hatalmas reklámtevékenységet nem tudunk folytatni, lévén, hogy ugye mindenkinek van egy másik foglalkozása, amivel ugye a hétköznapjait tölti. Ez már azon felül történik, és a lehetőségeinkhez képest...
Ezek a lehetőségek viszont megjelennek mindenhol, ahol valamelyik női civil szervezet megjelenik, ezt látom.
Igen.
És hogy azért el lehet érni magukat, hogyha az ember valamelyik női segítő civil szervezet honlapjára rátalál, mert ott rögtön ott van, mint ajánlott terület.
Igen, hát gyakorlatilag mi ilyen, nem tudom, ez jó szó, de egy kis testvérei vagyunk, mondjuk a NANE Egyesületnek, meg a Patent Egyesületnek, ugye, akik a jogsegély, jogi dolgokat viszik, és például a NANE webáruházában lehet kapni a kiadványainkat, ott is lehet találkozni a nevünkkel.
Akkor most könyv. Mi az a szép könyv?
Az a könyv, azt hiszem két éve adtuk ki, egy amerikai születésű, de Ausztráliában élő írónőnek a könyve, Diana Macmillan, De hiszen azt mondja, hogy szeret című könyve, ami egy nagyon tanúságos és nagyon érdekes önsegítő könyv, nem csak nőknek, de elsősorban nőknek, egy olyan szerkesztésű könyv, amit a szerző úgy talált ki, hogy ha a könyvet kinyitjuk, akkor a két oldalon két különböző szöveg megy, tehát mindig kettőt kell lapozni. Az egyik oldal szól a nőknek, a másik a gyakorlatilag a férfiaknak, de kicsit cinikus formában, mintha egy bántalmazó kézikönyv lenne leírva benne, hogy hogy kell mondjuk meghódítani egy nőt, hogy kell birtokon kerülni, milyen technikákkal lehet a hatalmat megszerezni. Ez le van írva, mintha férfiak egymás közt beszélgetnének. A másik oldalon viszont le van írva a nőknek szól, hogy ismerjék föl ezeket. Tehát ott van egy megerősítése ennek a szövegnek, viszont ha elolvassák a férfiaknak szóló részt, akkor ott nagyon sok ilyen praktikát felfedezhetnek, hogy ők már ezzel találkoztak, csak esetleg nem tudták nevén nevezni. Nagyon hasznos könyv.
Tulajdonképpen ez a könyv is a piramis elméletnek a segédkönyve, vagy tantörténete, hogy hogyan ismerjük föl az egy-egy lépést ebben a egyre erősebb, egyre agresszívabb lépéssorozatban?
Hát gyakorlatilag igen, amennyiben nem lehet szétválasztani, ugye, ezt a piramist, tehát ez is az erőszak piramisra épül, tehát a végül is ezeket írja le benne a szerzőnő. És hát igen, tehát hogy ezek alapján megy.
Csináljunk egy kis reklámot ennek a könyvnek, ha valaki meg akarja szerezni, akkor a honlapon keresztül, a stoppon keresztül meg tudja ezt vásárolni?
Hát tőlünk is meg tudja vásárolni, vagy a
árat nem mondjunk, de azért segítsünk, hogy minél több ember tudjon erről.
Hát igen, a honlapon, hogyha ír nekünk, akkor nálunk meg tudják venni a Terész körúton, vagy a NANE webáruházából is meg lehet rendelni, és akkor ott szerintem a postázást is meg lehet, tehát kiszállítással lehet megvenni.
Akkor még egyszer a címét.
Diana Macmillan, de hiszen azt mondja, hogy szeret.
Ez az első lépés ahhoz, hogy csatlakozni lehessen a Stophoz. De mik a feltételek még?
Nem csak ez, mert ez csak az egyik kiadványunk, van még több amik
és azt mind el kell olvasni?
Hát nem mindet, de vannak ajánlottak benne, tehát 2-3 könyvet, igen.
Hogy lehet az kideríteni, hogy valaki elolvasta-e?
Hát beszélgettünk róla, mint mondtam, utána történik.
De hogy azt el is fogadta, vagy csak elolvasta?
Hát ez kiderül a beszélgetésből egyébként, de mondjuk nem vagyunk ilyen inkvizíció, vagy akkor most... Maximum akkor nem veszük be a köreinkbe, hogyha nem...
De ha már elolvast, akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon jó dolog, mert akkor őt ez érdekli, és akkor nem reménytelen eset, teljesen igaza van, elég, ha elolvassa.
Hát igen, mondjuk jobb esetben igen, de az is előfordulhat, hogy esetleg eltántorítja, amit abban olvas ezekben a könyvekben. Azért nekem is nagyon nehéz volt, amikor például a Diana Macmillan könyvet csináltuk, mert ugye ez teljesen saját kiadásban készült, tehát a fordítást mi csináltuk, a grafikai munkáját, egyedül a terjesztésben kértünk segítséget egy kiadótól, meg a nyomdaköltségben, de amikor ezzel a könyvvel foglalkoztam, akkor én is nagyon döbbenten ismertem fel azokat a viselkedési formákat, amiket ír a szerzőn, és erős volt.
Mondjon már nekem néhány példát, mert arra tudok példákat, amikor már nem visszafordítható a dolog, amikor már elszigetelt te a párját, amikor már nincs hozzá egy kedves szava, vagy éppen váltogatja, hol kedves, hol utálatos szövegét, amikor már elcsattan egy-egy pofon. Ez a szint, amiről már úgy érzem, hogy nem nagyon van visszaút, ha valaki nem lép közbe. De az elején, amikor még tényleg olyan szeretős a dolog, akkor mire figyeljenek a nők?
Hát nem is tudom, hogy honnan kezdje.
Csak néhány példát.
Hát vegyük például, nekem nagyon alap dolog ez, hogy mennyire elfogadott társadalmi szinten mondjuk a lovagiasság. Tehát nekem ez a dolog már így sántít, hogy mondjuk kinyitni előre egy nő előtt az ajtót, vagy igen, tehát ez az egészen ugye ebben lovagias, udvarlásos szertartásba tartozik, ugye ez mind arra szolgál, hogy birtokon belülre kerüljön a férfi. Tehát már itt meg lehet figyelni dolgokat a viselkedésében, amelyek későbbi esetleg erőszakos viselkedésre adhatnak.
Várjon, ezt most okot. Nem értem. Most akkor jó, ha kinyitja az ajtót, vagy nem jó?
Hát én azt gondolom, hogyha egy férfi bármit lovagiasságból tesz a nőnek, azzal azt feltételező, hogy azt ő maga nem tudja megcsinálni. Tehát ez már eleve egy lekezelő szituáció szerintem.
De akkor miért van az, hogy én meg örülök neki, ha kinyitják nekem az ajtót, vagy rám segítik a kabátot? Mert én egy másik generációba tartozom?
Hát ez nem tudom, hogy generációs kérdése, de az minden esetre egy jelenség szerintem, hogy a nők mennyire internalizálták a társadalmi nemi szerepüknek megfelelően ezt a dolgot, tehát hogy tényleg úgy működik ez a társadalmi nemi szerep, hogy ugye már kisfiú, kislánykortól arra szocializálják az embereket, hogy ez szerint, a szerep szerint viselkedjenek, ebben nőjenek föl.
Most akkor a lovagiasságnak semmiféle formája nem lehet ártatlan?
Hát ezt nem tudom. Nem látok bele mindenbe így.
Szóval akkor a tudomány azt mondja, hogy figyelni kell ezekre a lovagias ügyekre is, mármint nem a párbajra gondoltam, mert ez akár valami kisajátítási folyamat eleje lehet.
Hát igen, lehet. Mikor udvarlási szakaszban mondjuk a férfi megpróbálja elszigetelni az addigi baráti köréből a nőt, például ezek olyan dolgok, mondjuk egy olyan szöveg, hogy én nem tudok nélküled meglenni, mindig velem legyél, például, hogy ellenőrzi a telefonjait, vagy most akkor miért ide mész, miért nem velem vagy,
az
esetleg...
Az már súlyos, esetleg, telefon ellenőrzés.
Nem úgy értem, hogy belenéz a telefonba, az már igen egy súlyosabb dolog, hanem hogy kivel beszél, vagy esetleg érzelmileg zsarolja, hogy miért nem vele van.
Uh-huh.
Ilyenek.
Amikor idáig eljut egy nő az olvasásban, akkor Ugye az ideális az lenne, hogy akkor elküldeni a pasit magukhoz.
Nem, szerintem ez nem a nő feladata. Ilyen helyzetben el kell menekülni az adott pasitól szerintem. Nem gondolom, hogy egyébként nagyon sok olyan megkeresésünk van, hogy nők keresnek meg minket párjuk viselkedése miatt, hogy esetleg tudunk-e segíteni, és hát ebből is az látszik, hogy mi erre azt gondoljuk, hogy ez nem a nő feladata. Hogy ezt megoldja ez a férfi.
De erre mondják azt a nők, hogy de hát így is szeretem, csak jobb lenne másképp.